Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 429. számú dicséretünket énekeljük, mind a négy versével. Az első így kezdődik: az Úr én nékem hűséges vezérem.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapja eső kérdésfeleleteit.
Negyvennegyedik úrnapja. Mit akar Isten a tizedik parancsolatban? Azt, hogy soha a legkisebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Isten egyetlen parancsolata ellen sem, hanem mindenkor teljes szívünkből gyűlöljünk minden bűnt, és gyönyörködjünk minden igazságban. Következő kérdés. Megtarthatják-e tökéletesen ezeket a parancsolatokat, akik Istenhez megtértek? Nem. Mert amíg ezen a földön élnek, a legszentebbek is csak kezdők az engedelmességben. Mindazáltal nagyon komoly a szándékuk, hogy Isten parancsolatai szerint, mégpedig minden egyes parancsolata szerint fognak élni. Következő kérdés. Miért prédikáltatja Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha ebben az életben senki sem tarthatja meg? Először azért, hogy egész életünkben egyre jobban megismerjük bűnös természetünket, és így még inkább kívánjuk bűneink bocsánatát és a Krisztusban való igazságot. Továbbá, hogy a Szentlélek kegyelméért könyörögve szüntelenül törekedjünk arra, hogy egyre jobban megújuljunk Isten képére, míg végül a földi élet után elérjük a tökéletességet.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk most Sámuel első könyvéből, Sámuel első könyvének a 9. részéből. Ezt a szokatlanul hosszabb szakaszt most a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa végig. Sámuel első könyve, 9. részét olvasom. Volt egy benyámini származású, tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve. Abiélnek a fia, aki Ceror fia, aki Bekárót fia, aki Afiak fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia. Szép ifjú volt, nem volt nála szebb Izrael fiai között. Egy fejjel magasodott ki az egész nép közül. Egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisa földjét, de nem találták meg őket. Majd bejárták Saalim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg őket. Amikor Cuf földjére értek, ezt mondta Saul a legénynek, aki vele volt. Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy merre felé induljunk. Jól van, mondta Saul a legénynek, menjünk. De mit vigyünk annak az embernek? Hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak, nézd, van nálam egy negyed sékel ezüst. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Azelőtt ezt mondták Izraelben, ha valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit ma profétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Ekkor ezt mondta Saul a legényének, jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere volt. Amikor a domboldalon mentek fölfelé a városba, leányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek. Megszólították őket. Itt van-e a látó? Ők pedig így válaszoltak nekik. Igen, éppen itt van, csak siess, hiszen azért érkezett ma a városba, mert áldozati lakomája lesz a népnek ma az áldozóhalmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozóhalomra. Mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, és azután esznek a meghívottak. Csak menjetek, most még ott találjátok. Fölmentek tehát a városba. Éppen beértek a városba, amikor Sámuel szembe jött velük, hogy fölmenjen az áldozóhalomra. Az úr pedig ezt a kijelentést adta Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor küldök valakit hozzád Benjamin földjéről. Kent fel őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen megláttam népem nyomorúságát, és feljutott hozzám segélykiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az úr. Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni a népemen. Saul pedig a kapuban odalépett Sámuelhez, és megkérdezte. Mondd meg nekem, hol van itt a látóháza? Sámuel így felelt Saulnak. Én vagyok a látó. Gyere föl előttem az áldozóhalomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. Ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne aggódj, mert megkerültek. Különben is, kié mindaz, ami becses Izraelben, a tiéd és egész családodé. De hiszen én Benyáminból való vagyok, válaszolt Saul, Izrael legkisebb törzséből, nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. Miért mondasz nekem ilyeneket? Sámuel azonban fogta Sault és a legényét, bevezette őket az áldozati lakoma helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. A szakácsnak pedig ezt mondta Sámuel, add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzá tartozott, és odatette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta, itt a félretett rész. Vedd magad elé, és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népet. És Saul együtt evett aznap Sámuellel. Majd lementek az áldozóhalomról a városba, a Sámuel a háztetőn elbeszélgetett Saullal. De korán felkeltek, mert amikor hajnalodott, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre. Kelj föl, el akarlak bocsátani. Saul fölkelt, és ketten, ő és Sámuel kimentek az utcára. És amikor leértek a város szélére, ezt mondta Sámuel Saulnak. Mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét. Hallottuk az Isten igéjét, hallottuk a történetet. Jöjjetek és emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk imádságban Isten megszólítására. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, egyen-egyenként nekünk is ilyen a történetünk, sok-sok hely, esemény, váratlan helyzetek vannak benne. Olyan az életünknek a története, amelyről előre nem tudtuk, hogy így alakul, nem tudtuk sokan, hogy most itt leszünk ezen a vasárnapon, ebben a templomban. Urunk, Te voltál az, aki mégis így rendezted. Ha egyen-egyenként mesélnénk életünkről, mi is sok-sok ismeretlen helyet, nevet tudnánk mondani egymásnak, ahol mi még nem jártunk, vagy mások nem jártak, ahol még nem találkozhattunk. Urunk, Te vezeted az életünket. Hisszük, hogy nem véletlenül történnek velünk az események. Hisszük, hogy Te valahol mindig meg akarsz bennünket áldani, és hisszük, hogy minden a javunkra szolgál. Még az is, ami sokszor nem jó, ami nem tetszik, ami megpróbál, ami nehéz. Hisszük, hogy végül minden az üdvösségünket szolgálja. Köszönjük, hogy így küldted el a mi Urunkat, az Úr Jézust ebbe a világba. Hogy a mi üdvösségünket megszerezze számunkra. Hogy ártatlan halálával bennünket részesítsen a kegyelemben. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy erre a kegyelemre kiválasztottál bennünket. Hisszük, hogy nem érdemeink szerint, hanem érdemtelen voltunk ellenére lehetünk a tiéd. Urunk, mi elveszettek lennénk nélküled. Minket elborítanának a bűneink, és a bűneink büntetése, és elvesznénk nélküled. De olyan jó, hogy Te vagy az, aki megszólítottál, Te vagy az, aki utánunk jöttél, Te vagy az, aki nem hagysz bennünket elveszni, hanem meg akarsz tartani. Hisszük, hogy a te igéddel így állsz mellénk most, imádságunkban, kéréseinkben, könyörgéseinkben, reménységeinkben, vagy akár örömünkben és bizakodásunkban. Áld meg az Isten tiszteletet, Urunk, áld meg a te igédet, áld meg a te igédnek a hallgatóit, kegyelmeddel, szent lelkeddel, jöjj és légy közöttünk, Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 380. dicséretnek a 7. és a 8. verseit. A 380. dicséretet, miközben énekeljük, a gyerekistentiszteletre hívogatjuk a gyermekeket az éneklés közben, majd azon az ajtón tudnak kimenni. 380. dicséretnek a 7. verse így kezdődik. 7. 8-at énekeljük, a 7. Siest most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! Kedves testvérek, Istennek igéjét a felolvasott igeszakaszból olvasom, Sámuel első könyve 9. részéből a 27. verset. És amikor leértek a város szélére, ezt mondta Sámuel Saulnak, mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk, az eléjük került. Te pedig most állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban azt hiszem, hogy nagyon sokan voltak, akik rögtön, amikor felolvastam ezt a szakaszt, már tudták, hogy miért választottam ezt a történetet, ezért az utolsó mondatért. Te pedig most állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét. Persze az összes többi is nagyon erősen kapcsolódik mindahhoz, ami a Bibliának az üzenete, de ez úgy kiugrik, ez az ige, amit Sámuel mond Saulnak. Úgy kiugrik, és egyszerre talán mi magunk is érezzük, hogy nem csak Saulnak szól, hanem így az évezredeken túl nekünk is. Te pedig most állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét. Vasárnapról vasárnapra megállunk, hogy halljuk az Isten igéjét. Sokan olvassák a Szentírást, és ott naponta vagy alkalmanként találkoznak az Isten igéjével. Szól hozzánk a mi Istenünk. Ez a történet, ami itt van előttünk, habár egy hosszú történet és egy nagyon részletes leírás, és olyan dolgok is vannak benne, amik igazából a történetnek a előre vitelében nem feltétlenül segítenek, de nagyon erőteljesen hitelesítik a helyekkel, a nevekkel, az események összekapcsolásával mindazt, amit elmond Sámuel első könyvében az Istennek az igéje ebben a szakaszban. Nem magában áll ez a történet, hanem valahonnan elkezdődik, sőt azt is el kell mondani, hogy valahová folytatódik. Valahová folytatódik, és egészen eljut, reménység szerint meglátjuk hozzánk a mostani helyzetünkhöz és az életünkhöz is. Izraelben járunk a bírák korszakában. A bírák korszakában, annak a leges legvégén járunk, az történt ugyanis, hogy Isten Mózes által kiszabadította Egyiptomból az ott oda került népet, amely a József révén került oda, mint család és mint nép Mózes által jöhetett ki az Isten segítségével. Szövetséget kötött velük a Sinai hegyen, majd a pusztai vándorlás során megérkeztek az Izrael földjéhez, és ott Józsué vezetésével elfoglalták a Kánaánt, Izraelnek a megígért területét, amit még Ábrahámnak ígért oda Isten az ő elhívásakor. Elfoglalták, de nem az egészet, és még ott maradtak közöttük, körülöttük az ott lakó népek, annyira, hogy még ott sem tartunk, hogy majd a későbbiekben, ugye Dávid elfoglalja Jeruzsálemet a jebusziaktól, de még jelenleg még az sem egy zsidó város, tehát még ebben a pillanatban ott sem tartunk. Letelepedtek a idegenek közé és Kánaánba. Nem egyetlen ország volt Kánaán, amikor oda érkeztek, hanem városállamok szövetsége volt az, amely ott található volt. Itt az itt emlegetett filiszteusok is egy ilyen városállam szövetségről van szó. Az korábbiakban tudjuk, hogy öt városfejedelem van, és hát ezek együtt vannak, főleg a zsidók ellen vannak együtt, és mindenki más ellen. Talán olykor egymás ellen is kikelve. Letelepednek, és megkezdődnek a problémák. Nincsen központi irányítás, azt tudjuk, hogy Silóban van a templom, illetve hát a szentély, ott mutatják be az áldozatot, oda mennek az emberek Silóba, Éli főpap irányítja, két semmire kellő fiával, Hofnival és Fineással, ugye akik sajnos nem követik a apjuknak, Éli főpapnak a dolgait és a rendjét és az Istennek a szolgálatában, hanem más dolgokat tesznek, olyat, ami nem tetszik az Istennek. És sorra jönnek a problémák. A problémák például, ugye még korábban végig a Bírák könyvében ott kezdődnek, hogy Isten népe elkezdi átvenni a bálványokat. Nem olyan nagyon messze vannak ezek a bálványok azért tőlük, hiszen látták Egyiptomban a bálványokat, látták a pusztai vándorlás során, és látják itt is. Egy nagyon magas kultúra van Kánaánban ebben az időben is, régi ősi kultúra, bevett vallásokkal, szép templomokkal, kimunkált vallási szertartásokkal, áldozatokkal, és ez mind egybeépül. Ugye a kultúra meg a kultusz így összekapcsolódik, és ők ezzel találkoznak ott, például, hogy úgy működik a földművelés, ami ugye akkor lesz különösen fontos, hogy először elmennek ahhoz az Istenhez, aki mondjuk a Baálhoz, aki az esőt adja, akkor megkérik, hogy legyen rendes hozzájuk, és hadd legyen eső, és hadd növekedjék a vetés, akkor elvetik, akkor közben is azért jó, hogyha egy kicsit valami áldozatot visznek neki, nehogy szárasság legyen, és még ki tudja micsoda, meg jó legyen a termés, és amikor megvan a termés, akkor meg kell neki köszönni, így látják. Azonban Isten ezt nem tűri, mondja is, féltőn szerető Isten vagyok, mondja a tíz parancsolatban, és ezért mindig csapások következnek. A környező népek uralkodnak rajtuk, akik miatt Istenhez kiáltanak, és amikor Istenhez kiáltanak, könyörögnek, akkor Isten meghallgatja a kiáltásokat, küld egy szabadítót, ez lesz egy bíra, Gedeon például a legismertebb talán, aki 300 emberrel szabadítja meg Isten parancsára a midjánitáktól a népet, és igazából ő lesz utána egy területnek a bírája. Idáig jutunk el, amikor a nép úgy gondolja, hogy itt az ideje, hogy legyen végre királya. Királyt szeretnének, mert úgy gondolják, hogy a király majd megvédi őket, hiszen a szomszéd népeknek is királya van. És Isten enged nekik, bár Sámuelnek el kell mondania azt, hogy mi fog történni akkor, hogyha királyuk lesz, ennek milyen hátrányai vannak, hogy hogyan, milyen munkákkal, adókkal, egyebekkel tartoznak a királynak, és hogy engedelmeskedniük kell neki. És Isten ezt a szabadítást azzal kezdi egyébként, egy nagyon érdekes módon, egyszer csak jön valaki, és ez a valaki lesz Sámuel, aki bekerül ebbe a történetbe, mindjárt mondom, hogy hogyan, és ő lesz az, aki egyszerre bírálja Izraelnek, prófétája, ugye itt hallottuk, hogy ő próféta, mert látónak nevezik itt, illetve ő az, aki még mindemellett főpapja is, ő a főpap az akkori időben. Ez nem annyira van körülírva ez a főpapság akkor, mint ahogy majd Jézus korában, illetve majd a templom megépítése után, hiszen nem is a jeruzsálemi templomról van szó, hanem több helyen is mutatnak ekkor még be áldozatot, de mégis ő a legelismertebb ember. Itt van mögöttünk a pusztai vándorlás, a letelepedés, a virágkora, és itt van előttünk a királyok kora majd Saullal, hiszen az az ige, amit mondani fog neki Istennek, az az üzenete az, hogy Saul, Isten téged választott királynak. Ezt az egy fejjel magasabbat mindenkitől, ezt a szép arcú férfét, Saul, a legkisebb törzsből téged választott Isten királynak. És a folytatás abban lesz, hogy aztán utána Saul valóban elfoglalja, mondhatnánk a trónt ezzel a fordulattal, de ez így nem igaz, mert hogy még csak meg se koronázzák, mert abban az időben olajjal szokták felkenni királyá, és katonailag rettenetesen sikeres Saul. Közben kiderül, hogy már van egy fia, egy idősebb fia, Jónatán, akivel együtt sikert sikerre halmoznak, akik megvédik az országot, de közben valahogy Saul félre siklik, és bemutat egy olyan áldozatot, amit nem lett volna szabad, nem várja meg Sámuelt, és sok szétosztja a zsákmányt, amikor nem lenne szabad, és mivel nem tud mit kezdeni a sikerrel, és nem tud mit kezdeni mindazzal, ami ott van körülötte, buskomorság fogja körülvenni, és akkor jön majd a képbe Dávid, aki a lant játékával vigasztalja őt, és aki majd segít abban, hogy ebből valamiben kikerüljön. Közben Isten kiválasztja majd Dávidot királynak titokban, felkeni őt, Sámuel, a szíve szerint való királyt, talán ismerős a történet, amikor jönnek sorba, ugye itt Kisnek a fia Saul, Dávid viszont Isainak a fia Betlehemből, és jönnek sorba a testvérek, és nem őt választotta azon, nem őt választotta. Nincs még egy fia, hát van, de az egy kis, egy fiatal fiúként őrzi a nyájat, hát akkor hozni ide azt a pásztor fiút, és akkor megtudja, hogy na, ő az, akit Isten választott, és ő lesz Dávid. És akkor persze innentől nem csak idáig látjuk, hanem a dávidi királyságot, hanem rögtön utána úgy megint előre tudunk látni, hogy és Dávid fia. A Dávid fia az Úr Jézus. Tehát, hogy egész akkor az ő megváltunk, itt vagyunk a magunk korába, itt vagyunk, előtte is vannak dolgok, utána is vannak, és mi vagyunk itt a magunk helyzetében. És mi is így vagyunk kicsit, mint ahogy ez a történet van, vannak előttünk járók is, meg vannak utánunk járók is. Előttünk is történtek események, mindez megtörtént, ami le van írva, sőt megtörtént az egész egyház története, megtörtént a reformáció, Magyarországon is megtörtént, még volt ellenreformáció, meg voltak gályarabok, meg sok minden volt, meg van biblia fordításunk magyar nyelven 1590 óta, sok minden volt, meg megépítették ezt a templomot, 1926-ban lerakták az alapkövét, 41-re felépült, volt itt gyülekezet, voltak presbiterek, voltak szolgálók, és volt most október 31-én, ez is mögöttünk van egy ünnep, és azzal a hittel vagyunk itt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és ugyanígy lesz folytatás, hogy akik utánunk jönnek, ugyanúgy az Urat fogják félni, és az Urat fogják tisztelni. Előttünk és mögöttünk is. Egy sorba áll be ez a történet, egy olyan sorba, amiben megvan Istennek a terve. Istennek úgy van meg a terve, hogy nem mindig tudjuk, hogy mi fog történni, nem mindig tudjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Azért itt van ez a Saul, elmegy megkeresni az apja szamarait, és király lesz belőle. Ez elég váratlan, fordulatos esemény, nem? Tehát azért megy el, mert nincsenek meg ezek a szamarak, hogy abban az időben az állatoknak a nagy része, az állatoknak azok voltak a vagyon. És ez egy vagyonos ember volt, bár itt, amikor mondja neki Saul, hogy minden a tiéd, nyilván itt előre akar mutatni, hogy amikor majd király lesz, itt nagyon szerénykedik, hogy mi vagyunk a legkisebbek egész Benyámin törzséből, de azért korábban leírták, azért ott látjuk, hogy ez egy tehetős család. És hát különösen, hogy nyilván nem egy-két szamarat, hanem több szamarat keresnek, amik fontos értékek voltak abban az időben. És hogy király lesz belőle. Isten így cselekszik. Isten megragad embereket, megtalál embereket, és felhasználja őket az ő tervére. Most az részletkérdés ebből a szempontból, hogy Saul hogyan siklik félre, de ez nem egy év alatt van, hanem egy hosszabb idő. Megtalál embereket, elhív embereket, és ezeket az embereket feladattal látja el Isten. Azt gondolom, hogy talán sokan tudnánk erről mesélni, hogy mi is ilyen megtalált emberek vagyunk. Isten ránk talált valamikor, valahogyan, valami egész más dologban. Lehet, hogy nem a szamarakat kerestük, lehet, hogy valami mást csináltunk, lehet, hogy a magunk boldogulását kerestük, lehet, hogy valaki mást kerestünk, ki tudja, hogy kerültünk az Istennek a közelébe, ki tudja, hogy kerültünk oda, abba a közösségbe, ahol Istenről hallottunk, ki tudja, hogy hogy szólította meg Isten szüleinket, nagyszüleinket, bárkit, aki által mi magunk is bekapcsolódhattunk az Isten népébe. Isten így cselekszik ebben a világban. Cselekedett Saul idejében, és cselekszik most is. Nem lesz mindenki király, de mindenki fontos lesz. Előttünk, utánunk, és itt vagyunk mi ebben a pillanatban. És itt van nekünk, most állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét. Ez a most, ez a pillanat, ez nagyon fontos. De mielőtt tovább mennénk, nézzünk egy kicsit Sámuelre is. Ugye Sámuelről akkor szoktunk főleg hallani, kétszer szoktunk hallani, először anyák napján gyakran. Mert hogy a születése az nagyon érdekes volt. A férjének két felesége, volt egy ember, akinek két felesége volt. Nem Sámuelnek, hanem Anna és Penina volt a két feleség, és közülük az egyiknek volt gyereke, és a másiknak nem volt gyereke. A Elkána volt a férjüknek a neve, és Annának nem volt gyereke. És egyszer, amikor felmentek Silóba, Anna imádkozott, hogy hadd legyen neki is gyermeke, mert hogy hát ez egy, na mindegy, ez egy nagyon nehéz történet, majd anyák napján egyszer akkor elővesszük, és végül is megígérte Istennek, hogyha gyermeket ad neki, akkor ő pedig az Úr szolgálatára fogja odaadni. És amikor megszületett ez a fiúgyermek, elnevezte úgy, hogy meghallgatott az Úr. Sámuél, ugye a Sáma az a hallani, az él az Úr meghallgatott. Ez a neve Sámuelnek. Egy ima meghallgatásnak az eredménye, az ő születése, és aztán még születtek később még további testvérei, de ők már nem játszanak szerepet a történetben. Sámuel így belecsöppen ebbe a történetbe. A főpap Éli, Hofni és Fineás lennének az utódok, de ők meghalnak majd egy csatában, és ott szoktunk még egyszer hallani Sámuelről, és így, és Isten terve és akarata szerint nem ők folytatják ezt, hanem Sámuelt így beemeli a történelembe, az üdv történetbe Isten. Úgy, ahogy ő azt jónak látja. Úgy, ahogy ő azt fontosnak találja. És Sámuel lesz ezen utána, ahogy mondtam, a kapocs két korszaknak a határán. Egyrészt még ő bíra is, főpap is, és proféta is. De utána már a királyok korszaka következik. Lesznek akkor is proféták, meg lesznek főpapok is, de nem lesznek többet bírák. Megváltozik ez a helyzet. Ő az, aki összekapcsolja ezt a két korszakot. Vannak úgy tűnik fontosabb személyek is Sámuelnél. Ja igen, hogy hol szoktunk még hallani? Van egy énekünk, amiben azt énekeljük, hogy dűljön le Dágon. Ugye ez is ehhez a történethez kapcsolódik. Mert amikor a filiszteusok megtámadják Izraelt, akkor elhatározzák, vereséget szenvednek. És azt mondják, hogy ó, hát majd mi elintézzük, majd fogjuk, és az Urat oda visszük a csatatérre. Gyertek, fogjuk meg a szövetség ládáját, és vigyük, és ha visszük, biztos, hogy mi fogunk győzni. Meg kell tanulniuk akkor az akkoriaknak, hogy Isten nem lehet belerángatni az ő elképzeléseikbe, hanem éppen, hogy ellenkezőleg nekünk kell beállni az Istennek való engedelmesség sorába. Nem az Isten lesz az, aki majd azt csinálja, amit mi akarunk, hanem nekünk kell megtanulni, hogy az a hívő engedelmesség az, hogy azt akarom csinálni, ahogy hallottuk 31-én is az ige hirdetésben, hogy azt akarom, amit az Isten akar. Hát nem így történik, nem így történik, és elveszik tőlük a filiszteusok a szövetségládáját. De a filiszteusoknak is meg kell tanulnia, hogy mekkora hatalma van az Úrnak, elhelyezik a Dágon templomában. Másnap, amikor bemennek, Dágon szobra arcra van borulva a láda előtt. Jó, felállítják, következő nap már nem csak arcra van borulva, hanem a kezei letörve, a fejei letörve, és ott vannak a küszöbön. És akkor közben fekélyekkel sújtja az Úr és mindenféle csapásokkal a filiszteusokat, akik megpróbálnak megszabadulni. Hosszú a történet, nem is erről szól, na de végül visszakerül a láda. Sámuel már idős ember, akkor, amikor Isten azt akarja, hogy jelölje ki a királyt annak megfelelően, ahogyan ő mondja. Vannak nagyobb emberek, fontosabbak, Mózes, aki megszabadítja a népet Egyiptomból, vagy akár Illés próféta, ugye Jézus a megdicsőülés hegyén ezzel a két emberrel találkozik. Úgy tűnik, hogy Sámuel, minthogyha eltörpülne e kettő között. Sámuelnek a saját dolgát kell elvégeznie. Sámuelnek egyrészt el kell végeznie mindazt, ami ugye látjuk, hogy ott bíráskodik, hogy ott prófétaként szerepel, bemutatja az áldozatot. A saját dolgát kell elvégeznie, azt, ami rá van bízva. Nem jelentéktelen természetesen Sámuel, nem véletlen, hogy két könyvet is elneveztek róla, a Sámuel első és a Sámuel második könyvét, ugye ez az virág utáni átmeneti korszakot, de neki az a dolga, neki azt kell elvégezni, amit Isten neki adott. És Sámuel ezt hűségesen elvégzi. Sámuel közvetíti az Úrnak az akaratát, elmondja mindenkinek mindazt, amit tudnia kell az Úrtól, vezeti a népet, sőt, van olyan, tudjuk, hogy a bíráskodik is, igazságot tesz, ugye abban az időben így megy az igazságszolgáltatás, hogy megjelenik valahol Sámuel, akkor mindenki oda megy a vitájával, az ügyes, bajos dolgaival, és ő ezt elrendezi, igazságot tesz közöttük, és rendezi a vitás kérdéseket, és az Úr akaratát képviseli mindenki felé. Összekapcsolja ezt a két korszakot. Azt kell tennie, ami éppen az ő feladata. Senki más nem teheti ezt meg, amit Sámuel megtesz. Senki más nem végezheti el, amit Isten ő rábízott. Akkor ott nélküle nem működnének a dolgok. Nem lenne Saul király, nem lenne Dávid király, és nem lenne Dávid utódja, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Úgy megállított engem ez a dolog, amit Isten rábízott, azt kell elvégeznie. Ez így van ma is. Isten van, amit ránk bízott, amit nekünk kell most elvégezni. És itt nem csak arról van szó, hogy kinek-kinek megvan a munkája, hanem az ő szolgálatában, az Isten szolgálatában. Az egyháznak azt kell elvégeznie, amit az Isten rábízott. Most kell elvégezni. És az egyház az pedig mi vagyunk, akik a kiválasztottak, mi vagyunk a megváltottak, mi vagyunk az elhívottak. Az egyház ugye az a kihívottak közössége, ugye bár hát szívesen gondolunk úgy az egyházra, mint ami rajtunk kívülálló, és hát ez egy jó álláspont, mert onnan jól lehet az egyházra, meg a mit tudom én, annak a vezetőire mindenféléket mondani, de igazából az egyház az mi vagyunk, a mi dolgunk. Mi az, amit nekünk most, mint Sámuel, el kell végezni. Meghallgatni az Urat, és közvetíteni az ő akaratát. Ez az, amit nekünk is most kell végezni. Ebben a világban a mi dolgunk az, hogy az Úr Jézusról bizonyságot tegyünk. Igen, ezt Isten ránk bízta. Most ezt nekünk kell megtenni. Az a világ, ami körülöttünk van, azok az emberek, akik körülöttünk vannak, azért vannak ott, hogy halljanak Jézusról. Mi pedig azért vagyunk itt, és azért szólított meg, hogy mi legyünk ennek az eszközei. Szeretnénk úgy gondolni rá, hogy majd valaki ezt elvégzi, de ez a mi dolgunk, hogy a mi hűséges ragaszkodásunkkal, Istenre figyelésünkkel, imádságunkkal, hozzávaló fordulásunkkal és az ő követésével és a szavainkkal mások felé bizonyságot tegyünk. Sámuel nélkül nem ment volna, és nem megy nélkülünk sem. Ez a mi dolgunk, ezt nekünk kell elvégezni. Vajon a helyünkön vagyunk-e, mint ahogy Sámuel a helyén volt? Bennünket is megszólított valahol, bennünket is kiemelt valahonnan, és oda tett a helyünkre, és a helyünkön feladatunk van. Ez a feladat az Úristennek a szolgálata, és az ő dicsőítése az életünkben. Ez a dolgunk, ez az, ami által Isten bennünket elküld, hogy az ő dicsőségére éljünk, és az ő dicsőségét szolgáljuk. Azt mondja Sámuel Saulnak, te pedig most állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét. egyszerre nekünk is szól, az Isten igéjét mondja, nekünk szól, hogy térjünk meg, mert elközelített az Isten országa, nekünk szól, hogy odafigyeljünk rá, hogy megújítson, hogy megerősítsen, hogy örvendezzünk a szabadításának, nekünk szól ez az ige. Álljunk meg, és az Isten igéjére figyeljünk. Olyan jó, hogy Isten ad nekünk erre alkalmat. Ad nekünk alkalmat az elcsendesedésre, hogy odafordítsuk a tekintetünket. Úgy sok minden történik ebben a világban, de nem csak a világban, a magunk életében is. Vannak nehézségek, vannak betegségek, vannak próbák, vannak szomorúságok, és ezek úgy elfoglalnak bennünket, és mindannyiunkat elfoglalnak, meg a feladataink, meg az emberi kapcsolataink, amikben benne vagyunk, vagy a terveink, amiket elképzelünk, vagy az életünk, amellyel vagy meg vagyunk elégedve éppen, vagy nem vagyunk éppen, vagy mindaz, ami előttünk van, azt mondja, hogy meg kell állni, és Isten igéjére figyelni közben. Szükségünk van az Isten igéjére, hogy mi halljuk, és szükségünk van arra, hogy mi mondjuk, hogy mi továbbadjuk, hogy mások számára is eljusson. De hát mi az üzenet, mi ez az ige, amely mások számára el kell jusson? Mi az, aminek mi a közvetítői kell, hogy legyünk? Nekem az jutott eszembe, vagy az a történet volt, ami itt elém jött, amikor Pál apostol, hát jóval később, ugye ő is Saul volt, na mindegy, ez most egy nem ilyen erős összekapcsolás, de azért mégiscsak, ugye Saulból lett Pál, amikor elindul Pál apostol az első missziói útra, és Ikóniumban, illetve bocsánat, utána Lisztrában meggyógyít egy sántát. Ebben a történetben hangzik el a 15. versben, amikor ezt mondja, mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. A megtérést hirdeti Pál Lisztrában, és ez az az ige, amit nekünk is hirdetni kell. Hogy mindaz, ami Isten nélkül való, az hiába való, az, ami nem az Isten dicsőségét szolgálja, az hiába való, mindaz, ami a világban van, ideológia, elképzelés, ami Istennel szemben van, az hiába való, mindenféle vallások, ezek mind hiába valók, mert nekünk az a dolgunk, hogy ezeket elhagyjuk, és az Isten dicsőségét szolgáljuk, térjünk meg, és az Úréi legyünk, és őt kövessük. Állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét, olyan jó, hogy mondja nekünk az Úr az Isten igéjét, és olyan jó, hogy erőt ad nekünk, szent lelket ad, hogy mi is mondhassuk az Isten igéjét, mint akik kiválasztottak vagyunk, az ő elhívottai népének a tagjai. Tegye Isten áldottá az igét, amit nekünk mond, tegye áldottá, amit mi mondunk másoknak, és őrizzen meg mindnyájunkat az ő szeretetében. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére a 425. dicséretnek a 4. versét énekeljük. A 425. dicséretnek a 4. versét. Megesküvél, Uram, és igédben bízom, hogy égbe viszed gyermeked sas szárnyakon.
Thank you.
Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük kéréseinket és hálaadásunkat az Úr elé. Imádkozzunk. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy van ige, van kijelentés, amelyben megismertetted magadat velünk, és megismerhettük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy te mondtad az igédet, köszönjük, hogy gondoskodtál arról, hogy leírva is legyen, és gondoskodsz arról, hogy ma is hirdettessék a te szent akaratod. És köszönjük neked, Urunk, a halló füleket, hogy mi ezt hallhatjuk. És köszönjük a szívünket, amelyet tudtál olyanná tenni, hogy értsük, hogy lássuk meg, hogy hozzánk szólsz. Köszönjük szent lelkednek az erejét, amikor meg tudsz szólítani, és meg tudsz bennünket rendíteni az ősi igékben, és egyszerre útmutatást tudsz adni a mai életünkben, ezekből a régi történetekből. Úrunk, köszönjük, hogy áldássá tud lenni az életben a te igéd, amely erőt tud adni, amely fel tud emelni, amikor elesünk, amely megbátorít a mi gyengeségünkben. Köszönjük ezt az igét, Urunk, amelyet nekünk ajándékoztál, és köszönjük a te szent lelkedet, amellyel érthetjük és szerethetjük. Olyan jó hozzád tartozni, a te nyájadhoz tartozni, utánad menni, téged hallgatni, Úr Jézus Krisztus, téged érteni és megtapasztalni a szeretetedet. Megtapasztalni a szeretetedet a mélységekben, megtapasztalni a nehézségekben, a kilátástalan helyzetekben is, a betegségben, az elesettségben, mindenütt ott vagy velünk, Urunk. Köszönjük, hogy mindig társunká szegődsz, különösen a legnehezebb helyzetekben is. Társunká, aki mellénk áll, aki bátorít, aki erőt ad az ő szeretetével. Urunk, köszönjük, hogy most is emlékeztettél bennünket arra, hogy te hívtál el és választottál ki a te szolgálatodra és a te követésedre. Hálásak vagyunk, hogy utat akarsz nekünk mutatni, és ígéred, hogy mindig velünk fogsz maradni. Köszönjük, hogy a magunk helyzetéből jöhetünk hozzád, ki a maga életéből. Így imádkozunk együtt, Urunk, ezért a gyülekezetért, minden református gyülekezetért és keresztjén közösségért, hogy hadd legyen veled mindig közösségünk az ige által, hadd legyen veled közösségünk, és hadd erősödjünk meg a te követésedben, ebben a közösségben. Urunk Istenünk, eléd hozzuk helyzeteinket és küzdelmeinket, szomorúságunkat, eléd hozzuk az emlékeinket, hiszen ez az elmúlt hét sokaknak az emlékezés, kegyes Isten vagy, Urunk, és az emlékezésben is látjuk a te szeretetedet, gondoskodásodat. Urunk, Istenünk, állj most mellénk, amikor hívunk segítségül, imádkozunk, hogy te vidámíts, adj nekünk útmutatást az életünkben, te segíts, és ne hagyj elesni bennünket. Hadd hozzuk eléd a mi betegeinket, ismerteket, és azokat, akikről nem tudunk, te légy az ő gyógyítójuk. Gyógyítsd azokat, akiknek szüksége van a szeretetedre, adj erőt elhordozni a nehéz betegséget is. Urunk, most ezen a vasárnapon név szerint és Bozsóki Éva testvérünkért imádkozunk, Jurida Marika testvérünkért és Veres Sándor testvérünkért, és mindenkiért, aki a betegségben van, mindenkiért, aki gyógyulást remél, aki felépülést a műtétből, vagy éppen a kezelésben, Urunk, légy kegyelmes hozzánk, őrizd meg, és segítsd a betegeknek a családjait is. Kérünk, hogy tartsál meg bennünket, mindannyiunkat a te szereteteddel. Adj erőt és vezess bennünket. Rendezd az emberi kapcsolatainkban a nehézségeket, békíts bennünket magaddal, békíts egymással, és tartsál ki mellettünk, Urunk, maradj hűséges hozzánk, akik sokszor meggyengülünk ebben a nehéz hűségben. Urunk, így imádkozunk a békéért, hogy te teremts békét ebben a világban, olyan fájú a háború, a szenvedés, erről látni és mindezt tudni, és amely itt van az életünk körül, kérünk, hogy kegyelmesen tekints ránk. Imádkozunk gyülekezetünk, egyházunk, egyházaink és népünk vezetőiért, légy kegyelmes hozzájuk, és légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a kapott persejpénzeket, egyház fenntartási hozzájárulásra adott adományokat, illetve több úrvacsorai alkalom is volt az úrvacsorai jegyekre kapott adományokat. Szeretettel hirdetem, ha bár nem szoktuk, de ez most különleges eset, hogy az előző vasárnap 140 ezer forint volt a persejpénzünk, amelyet a Dunaalmási templom felújítására küldünk. Az előző vasárnap az összes gyülekezet, a magyarországi református gyülekezetek a persejpénzt a Dunaalmási református templom felújítására ajánlottuk fel. Az Isten tiszteletünk végén a 229. dicséretet énekeljük, az áldás és a himnusz előtt. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.